Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégeim Varga Zsófi és Kis Arnold, a Simwood szemüvegkeret készítő manufaktúra társtulajdonosai. Beszélgetésünk első részéből kiderült, miért éppen szemüvegkeretet kezdtek el készíteni, és mindezt fából, hogyan lehet jól megküzdeni a tömegtermékekkel, és milyen az a hely, ahol nem kell kompromisszumot kötni. Amikor elkészítetted az első szemüveget, hogyan nézett ki ez az út, hogy na neki fogok, és akkor kijön valami. Elmesélted valamelyik interjúban az állomásokat, és akkor azt mondtad, hogy jó, hát de hát ez nagyon sok kísérletezéssel és tanulással tanul. Na de hát ez mit jelent?
Onnantól kezdve már tudtam, hogy mit szeretnék. Tudtam, hogy én egy szemüveget szeretnék csinálni, de még nem volt meg, hogy azon belül miért. Tömörfából, rétegelt fából, parafából, bambuszból, tehát ott is azért nagyon sok
variáció van. És ez hogy dől el például?
Elkezdesz kísérletezni.
De csinálsz a szemüveg szárat?
Szerintem fronttal egyszerűbb kezdeni.
Uh-huh. Tehát amikben a lencse
amikben van. A két darab lencse van, így van. Elkezdesz berendelni különböző forrásokból alapanyagokat, elkezded megnézni, hogy az hogy viselkednek, mi az, amit meg tudsz munkálni, akkor rájössz, hogy ott még nincsen hozzá géped eszközöd, akkor veszel hozzá géped eszközt, akkor rájössz, hogy ez mégse az a végeredmény, amit te szeretél, akkor van egy csomó géped és eszközöd, meg ilyen félkész alapanyagait, tehát egy rengeteg kísérletezés.
Ott vagy a műhelyben, és valami nem úgy sikerült, tehát nem volt még úgy, hogy odavágtad a szemüvegkeretedet?
Ó, dehogy nem. Tehát szerintem a családi cég ugye a műhelyben, mondjuk édesanyám van, ő készíti fizikailag a szemüvegnek a nagy részét, ő azért tudna mesélni, tehát hogy azért ott elég sok bútor, törés, károkozás történt általam.
Nehezen viseled, ha nem sikerül valami?
Azért viselem nehezen, mert itt azért sok időről beszélünk. Tehát, hogy nekünk most az alapanyag
de
készítés...
Hát az kesztelés volt az elején.
Szerintem az elején, tehát hogy üzleti szemmel volt álltam hozzá. Tehát, hogy tudtam, hogy ezt értékesíteni akarom. Nem volt egyébként dátum hozzá kilőve. Tehát, hogy három év
volt valami időhatár.
Nem volt hozzá, hogyha három évig tart, akkor három, tök szerencsések voltunk, egy év alatt meg lett. De azért ott ragasztottunk, préseltünk. Na most egy-egy alapanyag készítés, az 2-3 nap. Tehát amit te ma elrontasz, az 3 nap múlva fog kiderülni, hogy az jó-e.
Jézusom, hogy elképzelem magamban.
És te az alatt, mondjuk másik 2 nap alatt nem az alapanyag kísérletezéssel foglalkozol, hanem az majd a harmadik napon derül ki, hogy ott valami félrement, de lehet, hogy csak annyi ment félre, hogy nem tudom, 16 fokos műhelyben csináltad a ragasztást, nem kapcsoltad fel a fűtést, nem tudom, 20-21 fokra, lassabban vagy rosszabbul köt meg a ragasztó, máshogy viselkedik a prés, és akkor 3 nap múlva te valamin változtatsz. És azért így sok 3 nap, sok 5 nap, 1 hét az így össze tud adódni, és azért hát sok idő a kísérletezés.
És ilyenkor...
És ez meg egyébként egy aránylag egyszerű termék, tehát hogy azért legyünk őszintén, nem számítógépről, nem autóról beszélünk, ahol ugyanígy ezek megvannak, és nem 3 napokban mérhető, hanem hetekben, hónapokban.
És ilyenkor mi tart pályán? Miért folytatod?
Ezért a sok újrakezdés, meg a sok kísérletezés mellett azért nyilván több volt a pozitívum.
És az vitt előre? Hm? A siker?
Meg az, hogy ott volt a fejemben, hogy én tudom, hogy mit akarok, azt valahogy el kell érni. Na én alapból eredményorientált ember vagyok, tehát nekem azt számít, hogy mi az, amit elértünk, nem az, hogy hogyan. Hogyha az út tök nehéz és tökre döcögős, akkor is azt fogom nézni, hogy hol vagyunk, hova jutottunk, nem az, hogy hogyan és milyen úton.
17-ben alapítottátok a családi céget. Ennek rengeteg előnye is, meg rengeteg hátránya is. Lehet. Nem biztos, hogy van. Lehet. Ez hogy működik nálatok?
Nagyon sok munkával.
Oké, de a családi cégben ugye a család az család, a cég meg cég. Ott teljesítményekről van szó, elszámolásról van szó, akár hibákról is van szó, és erre rápakolódik egy családi viszony, tehát mondjuk édesanyád felel a termelésért, és hát nem tudom, meg kell neki mondani, hogy hát drága mama, ez nagyon elment, ez az alapanyag.
Azért
a
mamának a béréből nem mondjuk le a selejtet. De nem is kívül a selejtet.
Igen.
Hát szerintem nagyon sok múlik azon, hogy olyan kommunikálsz, és hogy mennyire tudod egyébként elkülöníteni a kettő területet.
És mennyire? Hogy lehet?
Rettentő nehéz. Tehát én ezt csak úgy mondom, hogy én tudom, hogy ezeket olvasom, de azért nyilván a gyakorlatban ez ennél jóval nehezebb.
Segít egyébként? Vagy nehezíti?
Hát nehezíti és segít egyben. Tehát, hogy szerintem, amikor például Zsófival együtt dolgozom, biztos olyan dolgokat tudtunk meg egymásról, amit nem akartunk.
Amit nem is akartunk,
de a közös munka előtt nem is tudtunk egymásról, és szerintem van azért akkora szerencsénk, hogy nem olyan dolgokat fedeztünk fel egymásba, ami távolabb vitt volna minket egymástól.
Ültök egymás mellett az irodában, utána együtt mentek kikapcsolódni, szórakozni, tehát ez egy nagyon intenzív együttlét, és ráadásul helyzetéből fakadóan konfliktusokkal terhelt. Hogy sikerül ezt megoldani?
Zsófi, hogy sikerül ezt megoldani?
Zsófi bólogat.
Én egy kicsit messze, vagy távolabbról indítanám ezt a dolgot, mert ugye amikor én lecsöppentem ebbe a vállalkozásba, ugye akkor Arnold már megalapította, tehát én később csatlakoztam hozzá, és nekem azért én 10 évig különböző multi kötelékében dolgoztam. Tehát én hoztam magammal azokat a dolgokat, amiket ott megtanultam, amiben fejlődtem, stb. És nyilván ugye nekem volt egy kialakult munkamorálom, amit ugye ütköztetni kellett adott esetben az Arnoldnak a munkamorájával.
Miben? Most mondd egy példát.
Itt például nálunk nagyon élesen elkülönül az, hogy Arnold leszámítva 3 hónapos gyakorlati időszakot, ő életében nem dolgozott úgy, mint munkavállaló. Tehát a világ életében egy vállalkozó szellemű, egy vállalkozó beállítottságú ember volt, aki mindig a saját maga lábán élt meg, gyakorlatilag mindig magának termelte ki, amit ki kellett termelni, tehát gyakorlatilag neki soha nem volt egy olyan jogviszonya senkivel se, hogy főnökön van, hogy valaki megmondja, hogy én mit csináljak, hogy csináljak.
Független volt.
A saját szabályaihoz, a saját korlátaihoz kellett önmagát idomítani, ami ugye elég egyszerű.
A mindenkori magyar állam volt a főnök.
Igen, az megint egy más viszony. És ugye én meg voltam az, aki egy olyan rendszerből jött, ami gyakorlatilag egy kocka volt, mert ezt nem tudom szebben mondani, többek között én ezért is váltam vállalkozóval, mert szűk volt a kocka.
Fix munkakezdés, fix szabályok.
Fix szabályok, szabadság, fizetés, a többi, megmondják, hogy ülj a széken is gyakorlatilag nagyon sok helyen. Nyilván ez most ki van egy picikét sarkítva. És amikor ugye én gyakorlatilag 100%-ban elköteleztem magam a Team Wood mellett, az 2020 januárja volt.
De várj egy picit, azért hadd kérdezzek, hogy amikor feleségül mentél Arnoldhoz,
igen,
akkor rögtön azt gondolt, beszálltál?
Nem.
Először akkor csak
Mi először a magánéletünket, utána pedig az üzleti életünket is összekötöttük, mert hát miért ne? Ugye az egyik működik, a másik miért nem működne alapon.
És miért döntöttél úgy, hogy beszállsz? Teljesen más szerveti kultúrából jöve, mert igen, jól értem
igen,
ezt.
Igen, azért, mert Arnold ugye 17 után elkezdett járni különböző nemzetközi kiállításokra, ahol én részt vettem ezeken a nemzetközi kiállításokon vele, egyrészt azért, mert nagyon szeretek utazni, és miért ne ismernénk meg Európát pontosan.
Meg emberhiány volt.
És nyilván neki meg jól jött az, ha valaki ott áll a standon, tudja kezelni a partnereket, új partnereket felkutatni adott esetben, vagy egyáltalán csak ez a csicset megy az ügyfélkezelésem, mert amúgy én kiekentként dolgoztam, tehát hogy nekem ez nem okozott különösebb megterhelést, és nagyon tetszett ez a világ, hogy ilyen nagyon csillogó, tehát nem olyan, mint egy szürke iroda, ahol minden nap bementem 8:30-9 között, és akkor ott voltak a kollégáim, és akkor meg volt a tudó, hogy mit kell aznap elvégezni, meg milyen preziket kell összeraknom, meg aztán a héten hány partnert kell leátogatnom, gyakorlatilag, hanem egy tényleg sokkal csillogóbb, egy nagyon érdekes, és számomra egy teljesen ilyen fantasztikus világba csöppentem. És 19 év elején, vagy gyakorlatilag tavaszán, amikor jöttünk haza Münchenből egy nemzetközi kiállításról, akkor, hát igen, a Ducatóba megkérdezte, hogy nem lenne kedvem segíteni neki, vagy legalábbis valamilyen szinten foglalkozni a szemüvegekkel, vagy az ő márkájával, mert nyilván ő is érzékelte, hogy én ott konkrétan segítség vagyok neki, annak ellenére, hogy tényleg időszakonként szállok ebbe bele, meg nyilván nekem vannak elképzeléseim, meg teljesen másba dolgozom, de valahogy mégiscsak ez így működik, és tényleg egy értékelhető segítség vagyok neki, nem csak egy valaki, aki ott áll, és akkor nézeget meg bármit csinál, hanem tényleg egy segítség. És akkor úgy voltam vele, hogy végül is mit veszítvetek vele, hogyha megpróbáljuk. Nyilván akkor nekem még megvolt
hát a 8. Veszíthettél volna. Elnézést, közbevágok, mert mi van akkor, hogyha nem úgy jut ki a dolog?
Hát pont ezért ezt megelőzően ugye mi csináltunk egy tesztet. És ugye a tesztnek az volt a lényege, hogy lássuk azt, hogy amúgy így tudunk-e együttműködni. Nyilván az még mindig nem az az igazi együtt dolgozás volt, mint ami bekövetkezett 2020 januárjától, de hogy mégiscsak adott egy bepillantást, hogy hogyan kezeljük egymást, mint munkatársak, vagy mint kollégák.
És hogy kezelitek?
Hát nyilván, mint minden jó munkahelyen, nálunk is vannak viták, veszekedések, csörték, ez nyilván a saját jellemünkből, meg a személyiségünkből fakad, mert mindenketten elég határozottak vagyunk, és elég konkrét elképzeléseink vannak, és néha felmerül ez a két dudás egy csárdában történet, de én azt gondolom, hogy így most már lassan 3-4 év távlatából az elmondható, hogy ismerjük annyira egymást a munkaterén is, hogy tudunk engedni a másiknak, meg tudjuk egymást győzni, és visszafele is működik, tehát hogy be tudjuk látni, hogy a másiknak igaza van. De amit ugye a legelején mondtál, azért ide azért elég rögös út vezetett. Nem akartunk elválni soha, tehát hogy ilyen szintre nem jutottunk, de azért voltak itt is mélypontok. Ugye itt a Covid sem segített egyébként ezen a helyzeten.
Az összezártsággal gondolsz?
Igen, igen.
Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mondjuk van egy vita a munkahelyen, és akkor lejár a munkaidő, tegyük fel. Vagy nálatok nyilván nem így van, de este moziba mentek. És akkor kiléptek az ajtón, és megnézitek a mozit, és ez viszitek-e magatokkal a vitát, vagy nem? Vagy legalábbis a vitának a hangulatát.
Én szerintem mi már összecsiszolódtunk annyira, hogy ki tudjuk hozni egymásból azt, ami előrébb viszi a céget, megadott esetben előrébb viszi a házasságot. Nyilván azt megbeszéltük, hogy a házasság az elsődleges, tehát hogyha olyan helyzetbe jutnánk, hogy választani kell, akkor nem lesz kérdés, hogy melyiket válasszuk.
Ezt tisztáztátok előre?
Persze. Igen.
De igazából idáig nem jutottunk el. Én szerintem nem is afelé tartunk, és bízom benne. De nyilván azért az, hogy idáig eljussunk, azért hát szerintem el lehet mondani, hogy ezek kellettek külső segítségek is. Fejlesztettük is magunkat, közösen is, meg egyénenként is. Az, hogy egyébként, hogyha nekünk van egy munkahelyi vitánk, ami mondjuk napvégén bukik ki, és azt munkavégén ott lehet-e hagyni, én szerintem nem. Hogyha azt ott lehet hagyni, van erre valami technika, akkor én bármilyen mentornak, coachnak, pszichológusnak nagyon-nagyon szívesen érdekel a vélemény, hogy ezt hogyan lehet megoldani a mi jellemünkre igazítva. Szerintem egyébként nem lehet. Viszont megvan például bennünk kettőnkben az a különlegesség, hogyha még a hangulata meg is van a vitának, és elmegyünk egyébként moziba, elmegyünk egy céges rendezvényre, elmegyünk színházba, ott bármilyen kicsi ingerre azonnal össze tudunk zárni. És akkor már kizökkenünk abból a hangulatból. Ez lehet egyébként csak egy vicc. Tehát egy előzetesben valami vicc, egy színházban, hogy nézd már, hogy tudott így fölöltözni, vagy az, hogyha valaki megdicséri Zsófinak a szemüvegét. Tehát, hogy bármi olyan, ami kizökkent abból a helyzetből, de egy minimális inger is elég, akkor ott azonnal össze tudunk zárni, és akkor már együtt tudjuk vagy kinevetni, vagy élvezni, vagy röhögni azt az adott szituációt.
Akkor így tudjátok kezelni.
Igen.
Hát így is.
Illetve még ugye annyival kiegészíteném, hogy azért nyilván volt olyan szituáció, hogy legszívesebben a színházterem két végébe ültünk volna, vagy a moziterem két végébe, tehát hogy azért ezt valljuk be, hogy...
Akkor nem jutottunk el a moziig.
De volt ilyen, hogy eljutottunk a moziig, de hogy amit Arnold mond, hogy az sokkal fontosabb, hogy köztünk van egy ilyen szövetség, ami bármikor, bármilyen szituáció és bármilyen hangulatban ott van, és hogy ez egy tök biztos pont mind a kettőnknek, bármennyire is neheztelünk valami oknál fogva a másikra munkaügyekben.
Családi cég vagytok, de vannak alkalmazottaitok. Tehát a céges kultúra az ilyen?
Nálunk szerintem egyébként alapfeltétel volt az, vagy nálam alapfeltétel az, hogy olyanokkal tudunk együtt dolgozni, vagy meg olyanokkal szeretnék is együtt dolgozni, akivel adott esetben én egyébként el tudok menni este sörözni, vagy el tudok menni bármilyen kulturális programra. Nem kötelező, meg nem is várom el, hogy menjünk el, de a potenciál legyen meg ott, hogyha azzal a személlyel lennék ott, akkor jól tudom magam beleérezni.
De, és Zsófi, nálad is így van ez?
Igen, abszolút, mert tehát, hogy eleve amit mi csinálunk, az a szolgáltatás, meg az a termék, amit értékesítünk, az szerintem előfeltétele az, hogy egy olyan csapat álljon mögötte, aki ezt a szellemiséget érti, képviseli és tudja közvetíteni is. Tehát, hogy ebben nem fél bele az, hogy mi megszabjuk azt, hogy már pedig akkor ettől meg eddig csak a Team Wooddal fogsz foglalkozni, és különböző olyan szabályokat szabni ebbe az egész rendszerbe, mint mondjuk egy klasszikus multinál, ahogy ez működik. Tehát nekem például tök jó az, hogy amit a multiból hoztam, meg ott megtapasztaltam, azokat nagyon jól le tudom képezni úgy a kisvállalatra, akár ilyen szervezés vagy szervezetfejlesztés szempontjából, hogy például én tudtam azt, hogy miben nem éreztem jól magam. És például a mi vállalkozásunkban a csapattagok ezeket tudatosan kerüljük, illetve átalakítjuk olyan formában, hogy ez működőképes legyen. Tehát, hogy nálunk nagyon fontos az, hogy a munkahelyi légkör az jó legyen, és hogy tényleg mi adunk a csapattagjainknak a véleményére, és rendszeresen beszélgetünk arról, mit lehetne, hogy lehetne, vagy ő hogy érzi magát, tehát, hogy kíváncsi vagyunk arra, hogy tényleg ő hogyan éli meg ezt a helyzetet, hogy velünk kell együtt dolgoznia, mert nyilván itt kiderülhet az is, hogy valamiért nem klappolunk, tehát hogy abszolút benne van ez a pakliba, volt erre is példa egyébként, nyilván akkor elválunk egymástól, de ezt is azt gondolom, hogy normálisan, hangos szavak nélkül, és teljesen, hogy mondjam, kultúrált módon meg tudtuk csinálni, és a mai napig például az ex csapattagunkkal normális a viszony. Én azért nagyon hallgatok az intuíciómra, és ezek mindig segítettek engem, tehát, hogy erre azért tudunk támaszkodni, és ezáltal én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy mellényúlásaink nem voltak, hál' Istennek.
Meg azért ez jön valahonnan ösztönből is. Ha már odáig eljutunk, hogy a saját cégünk van, és mi vagyunk a tulajdonosai, akkor szerintem megválogathatjuk annyira, hogy felállíthatunk egy olyan standardet, hogy nem szeretnék olyan emberre együtt dolgozni, akivel nem érzem jól magam. Tehát, hogy ne gyomorideggel menjek már be a saját cégembe dolgozni például.
És ezt elvárjuk egyébként a csapattagtól is. Tehát, hogyha mi mindig a nulladik lépés az, hogy ha bármi van, akkor engedd meg magadnak, hogy elmondod nekünk. Tehát akár ha gyomorgörcse jössz be, akár ha nem tudom, bármi itt nyom, ott szúr, nem tudom, ne az legyen, mint amit nekem volt egy-két olyan hely, ahova tényleg így kellett bemennem, és nem tudtam mit csinálni, mert be kellett menni akkor is, pedig tényleg akár gyomorgörcsön volt, vagy bármi ilyesmi.
Hát elmesélve ez így jó hangzik, igen, azért a gyakorlatban. Ez eléggé ebben próbáló lehet. Minden vállalkozásnál, minden vendégem elmondja, a növekedés, hát a vállalkozás lényege. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Mert ugye nem olyan egyszerű növekedni, pláne abban a kultúrában, tehát annak a függvényében is kérdezem, amit most elmondtatok. Nem olyan egyszerű ebben a szegmensben csak úgy növekedni.
Nem egyszerű, de azért szerintem van egy beszállító körben, vagy mondjuk a nyomdai.
De akartok egyébként? Tehát mit gondoltok erről?
Beszállítói körben azért látok erre egy jó pár példát, ahol meg tudták őrizni ezt a légkört, hogy bemegyek oda vevőként vagy partnerként, és jól érzem magam, és azt látom, hogy 3-4 éve gyakorlatilag negatív fluktuáció nem volt. Tehát, hogy csak jöttek oda emberek, de távozni max, akkor távoztak
bármilyetek. Tetszik. Negatív
szülési szabadságra például, vagy valami hasonlóra. Szerintem ez a része azért megugorható, főleg az, tehát, hogy van rá példa. Növekedni persze akarunk.
Ha megnézed a mi pályánkat, mondjuk 17-től kezdve, akkor ilyen nagyon-nagyon szépen felívelő ez az ív, és nem is olyan lapos, hanem már meredeknek mondható. Tehát, hogy 17-ben a cégalapítás, 18 első nemzetközi kiállítások, 19 második fele a magyar piacnak a meghódítása, vagy nem is tudom, mert ugye akkor szereztük a legtöbb magyar partnert. 21 évelején vagy tavaszán nyílt az első showroom, ahonnan gyakorlatilag következő februárjában már a jelenlegi helyre tudtunk költözni, ahol gyakorlatilag egy komplett szolgáltatást tudtunk már nyújtani, látásvizsgálattal és szemüvegkeret tervezése. Tehát, hogy azért ez így elég látványos, hogyha így nézzük.
Igen, az elején mindig erős, magas növekedési ráta van induló vállalkozásoknál. Nyilván ez, gondolom én, ez nem tartható, tehát az élet azt mutatja, hogy a növekedési ráta az egyre laposabb lesz.
Szóval a növekedésnek nálunk egyébként kettő alapja van. Az egyik pofon egyszerű, a másik meg már igazából a működésünkből jött. A bonyolultabbik az az, hogy nekünk ugye van egy, mondhatni, missziónk, hogy szemüvegviselőként ne elégedj meg azzal, amit eléd raknak. Tehát, hogy igenis menjél bele, hogy az jó legyen, hogy az passzoljon hozzád, hogyha egyébként 8 darab passzol hozzád, akkor legyen 8 darab szemüveged. Tehát, hogy így a vevői inputokból mi abszolút tudunk táplálkozni, és azt látjuk, hogy egyre többen ismerik ezt fel, és igénylik is. Tehát, hogy alapból a vevőink által van egy olyan fajta növekedés, amit mi nyilván kihasználunk, meglovaglunk, és fejlesztjük magunkat, meg fejlesztjük a helyet, és nagyobb lesz, és szebb lesz, és többen leszünk, és többet gyártunk. A második, a profánabb az meg az, hogy mi azért elég nagyra vágyóak vagyunk. Tehát, hogy hétköznapi életben is, családszinten is, kapcsolatszinten is, boldva is nem annyira tudunk kicsiben gondolkodni.
Ez mit jelent?
Hát az, hogy olyan nagy céljaink vannak, amik kierőltetik magunkból azt, hogy növekedjünk. Tehát, hogy nekünk...
Próbálom megragadni.
Tök egyszerű példa. Februárban voltunk a Milánói Nemzetközi Kiállításon, szemüveges kiállítás, Mido évente rendezik, nem tudom, 1000 kiállító, világ minden tájáról jönnek szemüvegkeret gyártók, szemüveglencsegyártók, kiegészítősök, és akkor ez a világ legnagyobb optikai kiállítása. Ott kiállítottunk, jó, sokszor állítottunk már ki a Midon, viszont most ott az első alkalom, hogy Milánóban maradtunk egy pár nap erejéig pihenni, meg megnézni a várost. És eddig is felmerült már bennünk tök sokszor az, hogy az a koncepció, amivel mi működünk, és azért ez elég ritka Európában, mert inkább csak ilyen helyi manufaktuális mesterek csinálnak egyedi kereteket, tehát hogy ez nincsen kiszélesítve, nincsen skálázva mondjuk egy ilyen több országon átívelő láncá például, tehát hogy mi akartuk volna ezt vinni külföldre, meg akarjuk is, de addig mondjuk gondolkodtunk Bécsben. Elérhető távolság, szemüvegviselési kultúra alapjai nagyjából azonosak, és hát eltöltöttünk egy pár napot Milánóba, és utána így azt fogalmazódott meg, hogy a fene se akar Bécsben boltot nyitni. Jó, egyébként akarunk, mert hogyha valaki hallgatja, és Bécsben akar boltot nyitni, nagyon szívesen ott vagyunk. De hogy ott onnantól kezdve már nem Bécs volt, nem a Bécs a aktuális következő állomás nekünk, hanem Milánóban akarunk például boltot nyitni. Tehát, hogy igenis azon kevés márkák közé akarunk tartozni, aki Európa szinten valamilyen országon túlívelő dolgot felmutat. És akárhogy nézzük, igazából ketten vagyunk ebbe az országba, vagy hárman, akik külföldre tudtak szemüvegkeretet eladni. Mert nekünk a rendszerváltás óta gyakorlatilag nincsen szemüvegkeretkészítési kultúránk, tehát van kettő vagy három cég, aki ezzel foglalkozik. És láttuk azt, hogy Milánóban még a itthoni nagy cégek is teljesen más skálán gondolkodnak. Végigmész az Andrásin, és látod, hogy milyen márkák vannak, mondjuk az Oktogon és a Bajcsi között. És azoknak a márkáknak itthon van egy-egy boltjuk. És elmész Milánónak a belvárosába, és azt látod, hogy mindegyik itteni márkának van 5-6-7-8 boltja. Külön gyerek, külön férfi, külön női részleg, külön csak a szabóság részlegre. Azt látod, hogy így, még mondjuk itt az Andrásin van neki egy 50-70-100-150 négyzetméteres földszintes boltja, addig egyébként mondjuk Milánóban van neki 5 olyan boltja, ami 3-4 szintes, és egész háztömböket tesz ki egy-egy márka. Tehát, hogy tudnak olyan szinten nagyban gondolkodni, hogy igazából csak irigyelni.
Igen, de nem ismerve ezeket a márkákat, de bennem az vetődik fel, hogy ezek nem biztos, hogy pont azok az egyedi. Te úgy fogalmaztál egy interjúban, azt mondod, hogy nis piac, elismerten nis piacon dolgozunk. Ezt a transformációt próbálom utolérni, hogy egy nis piacból, hogy kerülünk egy szinte globális piacra, mondjuk európai piacra.
Szerintem ezt onnan lehet megfogni, ezzel Zsófival beszéltünk erről, már nagyon sokat megvitatkoztunk is erről, hogyha te bármilyen szűk nis piacra lősz, mondjuk Európára nézed, Egyesült Államokra nézed, meg mondjuk már Kínára is nézed, az a iszonyat kicsi fél százalékos nis piac is, már egy akkora embertömeget tesz ki, hogy az már,
hát,
az már
gyakorlatilag
globális szinten is már tömegnek minősül.
Egyik vendégem azt mondta, sose tűz már ki célokat, mert ha elérte, akkor tulajdonképpen szinte kiég, és akkor rögtön kell keresni újabbat.
Szerintem fontosak a célok, mert azok mérföldkövek tudnak lenni, mert egy cél elérése megszülhet egy újabb, sokkal nagyobb célt.
De az csak mérföldkő, és nem ülsz le.
Hát na jó, de nem úgy működhet, hogy elérsz egy célt, akkor gyakorlatilag már cél elérése előtt tudod, hogy te ezt el fogod érni, és már előtte tovább gondolod, hogy akkor na még mit, és hogyan, hova.
Tehát magyarul nincs megállás, én azt mondanám.
Valószínű, hogy nincs. De van az a helyzet, amivel már elégedett vagyok. De lehet, hogy 5 éve erre az állapotra mondtam volna azt, hogy elégedett lennék.
Varga Zsófi és Kis Arnold, köszönöm, hogy eljöttetek a dzsungelharcba, és beszélgettünk a szemüvegek kapcsán nagyon sok mindenről.
Köszönjük szépen.
És köszönjük nagyon.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeink Varga Zsófi és Kis Arnold a Simwood szemüvegkeret készítő manufaktúra társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.